Itt a Szent István Rádió. Adásunkat Egerből a 91,8, Gyöngyösről a 102,2, Miskolcról a 95,1, Encsről a 95,4, Hatvanból a 94, Sátoraljaújhelyről a 90,6, Tokajról a 101,8, Törökszentmiklósról a 96,4 és Kisújszállásról a 103,2 MHz-es ultrarövid hullámú frekvencián sugározzuk.
Egy óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Európában is egyre erőszakosabb a keresztény ellenesség. Vessünk gátat neki, míg nem késő. Erre szólított fel az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár a Facebook oldalán. Azbej Trisztán, a bécsi székhelyű európai keresztényekkel szembeni intolerancia és diszkrimináció megfigyelő központja legfrissebb, néhány napja publikált jelentését ismertette, amely szerint tavaly 35 európai országban 2444 keresztény ellenes bűncselekményt jelentettek, köztük 232 erőszakos cselekményt. Az államtitkár kiemelte, a leginkább érintett ország Franciaország, az Egyesült Királyság és Németország. 1300 nélkülözővel vett részt közös ebéden Ferenc pápa a Vatikánban a Szegények Világnapján. A vatikáni audienciateremben felállított asztalokon lazanyát, fasírtot és zöldségköretet szolgáltak fel. A Szentatya szokás szerint az egyik asztalnál foglalt helyet. A római és olasz plébániákról érkezett vendégeket a Vörös Kereszt önkéntesei kísérték. A szegényeknek szentelt nap alkalmából egész héten ingyenes szakorvosi ellátást biztosítottak a Szent Péter tér egyik oldalában kialakított rendelőben, borbély szolgáltatással és zuhanyzókkal. Ferenc pápa 2018-ban vezette be a Szegények Egyházi Világnapját, amelyet minden évben a szegények oltalmazójának tartott Szent Márton ünnepnapja utáni vasárnap rendezünk meg. A Szent Péter Bazilikában délelőtt bemutatott szentmisén Ferenc pápa áldását adta 13 kulcsra, amelyek a világ 13 országában építendő menedékeket jelképezték. Rászorulóknak szánt otthonokról van szó, amelyeket a 2025-ös jubileumi szentév alkalmából a Vatikán finanszírozásával a Fanwin Homeless Alliance egyházi szervezet hoz létre Ausztráliában, Brazíliában, Kambodzsában, a Közép-Afrikai Köztársaságban, Chilében, Kosztarikában, Szenegában, Tanzániában, Tongában, az Egyesült Királyságban, Olaszországban, Szíriában és Ukrajnában. A pápa megjegyezte, a világban tapasztalt tömeges éhezés problémája megoldása mellett az apró gesztusokra is figyeljünk, amit minden nap tehetünk saját környezetünkben. A Szentatya az egyház, a kormányok, a nemzetközi szervezetek cselekvését szorgalmazta. Ismételt békefelhívást tett, és az Ukrajnában, a Közel-Keleten, Myanmarban és Szudánban folyó háborúk leállítását sürgette. Támadás érte Kárpátalját, Munkácsnál felrobbant egy drón, Ungvárnál is rakétákat észleltek. Senki sem sérült meg, és károkról sem számoltak be a régióban. Kárpátalját ezelőtt eddig egyszer érte csapás a háború során, 2022 tavaszán, amikor a Volóci vasútállomásnál csapódott be egy rakéta. Az események arra mutatnak rá, hogy tovább kell fokozni a béketörekvéseket, reagált közösségi oldalán a külgazdasági és külügyminiszter. Minden egyes nap újabb és újabb pusztítással jár, a háború eszkalálódásának veszélyét hozza magával, írta Szijjártó Péter. Változatlan Vlagyimir Putyin orosz elnök ukrajnai háborúval kapcsolatos álláspontja, ismertette Olasz Scholz német kancellár, egyúttal védelmébe vette az orosz vezetővel a minap folytatott telefonbeszélgetését. Scholz a brazíliai G20 csúcsra indulva a berlini repülőtéren adott nyilatkozatában úgy fogalmazott, fontos volt Putyin tudtára adni, nem számíthat arra, hogy a nyugat feladja a kijevi vezetés támogatását. A német kancellár tekintettel Donald Trump amerikai győzelmére az elnökválasztáson beszélt arról is, nem lenne jó, ha Washington rendszeres kapcsolatban áll a Putyinnal, európai vezetők pedig nem. A rezsitámogatási intézkedések a különböző tárcák fejezeti költségvetésén keresztül biztosítottak maradnak, az önkormányzatok, a vállalkozások és a családok számára is, közölte a pénzügyminiszter a Kossuth Rádióban, hozzátéve, hogy megszűnik viszont a rezsivédelmi alap. Varga Mihály aláhúzta, a 13. havi nyugdíj bekerül a költségvetésről szóló törvényszövegébe, amire így 2025-ben is és a következő években is számíthatnak majd a nyugdíjasok. A jövő évi büdzséről szólva kifejtette, az három fő pillérre épül, a jövedelmek vásárló erejének növelésére, a megfizethető lakhatás biztosítására, valamint a kis- és középvállalkozásokat segítő Demján Sándor programra. A tárcavezető közölte, 3,4%-os gazdasági növekedéssel számolnak, és az idei 4,5%-os költségvetési hiány után 2025-ben 3,7%-26-ban pedig 2,9%-os hiányt szeretnének elérni és megvalósítani, úgyhogy a beruházásokat is támogatják. Jövőre 3,2%-os éves átlagos inflációval terveznek. Azok, akik december 1-ig igénylik a gondos órát, karácsonyig biztosan készhez kapják az eszközüket, ismertette a főtanácsadó még korábban a közösségi oldalán. Nyitrai Zsolt emlékeztetett, a regisztrációt a 0680 804 050-es ingyenes telefonszámon vagy a gondosóra.hu internetes oldalon lehet megtenni. Végül az időjárásról. A réteg felhőzet napközben majd szakadozik, javulnak a látási viszonyok, a változó felhőzet mellett hosszabb, rövidebb időre kisüt a nap. A nyugati a szél többfelé megélénkül, kisebb esőzápor előfordulhat. A hőmérséklet a reggeli órákban 0, napközben aztán 8-9 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Cseperedő. Gyerekekről felnőtteknek.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, Berec Renátát hallják. Mai műsorunk témája a beszédfejlődés. Szőke Rita logopédussal arról beszélgetünk, milyen jelekre érdemes figyelni a szülőknek, mikor, milyen esetekben ajánlott szakember segítségét kérni, s arról is, milyen fontos szerepet tölt be a beszédfejlődésben, ha mesét olvasunk a gyerekeknek. Ma az adás első részével jelentkezünk. Ha tehetik, tartsanak velünk! Nos, az embert alapvetően megkülönbözteti az állatvilágtól az, hogy ő tud beszélni. De miért fontos a beszéd?
Az emberi hang, tehát a hangzó beszéd, illetve a belső beszéd, a gondolat tulajdonképpen végigkíséri egész életünket a csecsemőkortól az időskorig. Ezt tapasztaljuk, ezt megéljük a mindennapjainkban. A beszéd segít megtalálni a helyünket a világban, szűkebb és tágabb környezetünkben, segít kapcsolatokat teremteni, megélni és kifejezni saját érzéseinket, és értően figyelni a másik mondani valójára. Az anyanyelvünkkel szépen és jól bánni azonban nem könnyű feladat. Éppen ezért fontos, hogy a szülők rendelkezzenek információkkal azzal kapcsolatban, hogy mit tehetnek gyermekük megfelelő beszéd és nyelvfejlődéséért, illetve szükség esetén hogyan tudják segíteni gyermekeiket ennek a tudásnak a megszerzésében. És akkor reményeink szerint együtt felfedezhetik a beszédbirodalmát, ami egy csodás és ezerszínű birodalom. Hosszú távon az a cél, hogy a gyermek megtapasztalhassa, milyen csodás élmény együtt, egymással kommunikálni, örömmel, bátran, magabiztosan megszólalni. Ezen kívül nem szabad megfeledkeznünk arról sem, hogy többek között a tanulási képességek fejlődésében, a kortárs csoportba történő beilleszkedésben és a tudás megszerzésében, így például az iskolai tanulás sikerességében is meghatározó szerepet játszik a beszélt és az írott nyelv folyamatainak biztonságos működése. Tehát ezért fontos a beszéd.
A beszéd kialakulása egy viszonylag hosszú folyamat, és itt életkor szerinti bontásba tudjuk őket rendezni. Milyen szakaszai vannak a beszédfejlődésnek?
Így van, a beszédfejlődés egy nagyon nagy téma. Egyrészt fontos tudnunk, hogy nagyok az eltérések a gyerekek egyéni fejlődési útjaiban, a beszédfejlődésük dinamikájában. Éppen ezért nem is igazán szerencsés egymáshoz hasonlítgatni a gyerekeket annak alapján, hogy adott életkorban melyikük ki hol tart a beszéd és az anyanyelvi fejlődésben. Másrészt viszont valóban vannak olyan mérföldkövek, ahol ki lehet mondani azt, hogy ha a beszéd tartalmilag vagy alakilag nincs egy bizonyos szinten, akkor azért valószínűsíthető, hogy baj van, és célszerű külső segítséget kérni, illetve rendelkezni információval arról, hogy mely szakember lehet kompetens a segítségadásban. Az újszülöttek számára a szüleik hangja az, amit már ismernek, és szinte minden más élmény születés után még újdonság nekik. Az első hetekben tehát ezért is van kiemelt szerepe a szülők hangjának. Ha az újszülötthöz halk, nyugodt hangon beszélnek, az megnyugtatja őt, míg a hangos, ideges beszéd nyugtalanná teszi. Az első pillanattól kezdve nagyon fontos, hogy beszéljünk a kisbabához, és figyeljük azt, reagál-e az emberi beszédre. Amennyiben azt vesszük észre, hogy a baba nem reagál megfelelően az ember, illetve a környezet hangjaira, célszerű, illetve mindenképpen kérjünk segítséget. Első körben a védőnővel érdemes konzultálni, illetve a gyermekorvos fog további hallásvizsgálatokra küldeni. Hihetetlen, de az első hetekben a beszéd fejlődése már javában zajlik. Ebben a korai szakaszban a beszédészlelés fejlődik látványosan. A beszédészlelés tulajdonképpen ilyenkor még nem más, mint az emberi beszéd elkülönítése a környezet egyéb hangjaitól. Ennek feltétele természetesen az épp hallás. Ha egy picit lépünk az időben, akkor azt mondhatjuk, hogy egy átlagos baba 6-8 hetes kora között kezd el gőgicsélni, és ebben a kezdeti időszakban a szülők számára tulajdonképpen az a fontos a beszédfejlődés szempontjából, hogy minél többet beszéljenek a gyermekükhöz, mondókázzanak és énekeljenek neki bátran. Ha egy 2 hónapos baba még nem gőgicsél, az tulajdonképpen még lehet normális, de jelzésértékű lehet, hogyha 3 hónapos koráig sem kezd el gagyogni, gőgicsélni a gyermek, ekkor mindenképpen célszerű szakemberhez fordulni első körben, ekkor még a gyermekorvoshoz. 6 és 12 hónapos korban, tehát körülbelül 6 hónapos kor környékén kezdenek el a babák észrevehetően szótagok és hangsúlyos hangok sokaságával reagálni a szülők beszédére. Szótagokat fűznek egymás után. Ezt a kommunikációt nevezzük gagyogásnak. Ezek még nem tudatos szavak, könnyen kiejthető szótagsorokról van szó, tulajdonképpen első próbálkozásokról. A babák 6 hónapos koruk után már egyre többet értenek a beszédből. Természetesen tehát a beszéd észlelése folyamatosan fejlődik, így továbbra is fontos elmondanunk, hogy a mondókázásnak, éneklésnek nagyon nagy jelentősége van, illetve a nagy mozgások fejlődése is igen aktív szakaszba lép ezekben a hónapokban, úgyhogy nagyon hasznosak lehetnek a mozgással kísért mondókák.
Mert hogy a mozgás fejlődés is nagyon fontos az ő fejlődésük szempontjából, és későbbi zavarokat is okozhatnak, ha kimarad egy-egy szakasz.
Így van, a mozgás és a beszédfejlődés az nagyon szorosan összefügg egymással. Itt például ebben a korban nagyon jól lehet ezt alapozni, hogyha a mozgást mondókázással, a beszédet mozgással kísért. A babák ilyenkor már megtanulják, értik a tiltást, 1 éves koruk előtt meg szokták tanulni a nevüket, és ebben a korban már ügyesen megmutatja a baba a szemét, a lábát, a hasát, illetve szinte bármelyik testrészét, amit megtanítanak neki, illetve nagyon sok kisbaba akár a könyvek lapjain is megmutat bizonyos dolgokat, főleg azokat, amelyekkel rendszeresen találkozik. Tehát, hogyha például van egy cicájuk, akkor a képes könyvben is nagyon ügyesen felismeri már ez a baba a cicát.
Mikor érdemes a szülőknek szakember segítségét kérnie?
1 éves koráig akkor érdemes szakember segítségét kérni, hogyha semmilyen szótagsort nem kezd el mondani a gyermek, illetve hogyha láthatóan nem érti meg az egyszerű, sokat ismételt kérdéseket. Természetesen, hogyha ebben az időszakban tűnik fel, hogy probléma lehet a hallásával, akkor szintén segítségre van szükség, és ebben az életkorban a védőnő vagy a gyermekorvos segíthet korai fejlesztő szakemberekhez való eljutásban.
Miért fontos egyébként az, hogy már ebben a szakaszban megtörténjen a segítségnyújtás? Itt még lehet ugye segíteni ezeken a folyamatokon, hogy ezek beinduljanak.
Így van, minél korábbi szakaszban történik a segítségnyújtás, annál inkább be tudnak indulni ezek a folyamatok, és visszatérni a normális fejlődési dinamikába.
Ha kicsit idősebb a gyermek, akkor ez hogyan folytatódik?
Körülbelül egy éves koruk után a gyerekekre az jellemző, hogy minden igyekezetükkel azon vannak, hogy gondolataikat, vágyaikat, vagy tulajdonképpen leginkább akaratukat beszéd által is a felnőttek tudtára adják. A gyermekek attól a személytől tudnak a legkönnyebben tanulni, akivel érzelmileg is bensőséges kapcsolat köti őket össze. Ebből kifolyólag tehát hangsúlyoznunk kell, hogy a testkontaktus, az érintések továbbra is nagyon fontos szerepet töltenek be a beszéd fejlődésében. Az ölbéli játékok, a mondókák, hangsúlyos szerepük van. Ebben az életkorban, tehát most 1 és 3 éves életkor közötti kisgyermekekről beszélünk, a rendszeresen előforduló események, mint például fürdés, vacsora, közös játék, séta során használt szófordulatok szókincsét már megértik a gyerekek. Jellemzően felerősödik az utánzás ebben az életkorban. Ez azt jelenti, hogy a gyerekek figyelik azt, hogyan ejtik ki a felnőttek a szavakat, és utánozzák a szájmozgásukat. Ezért törekedjünk arra, hogy ezt minél könnyebben megtehessék, tehát igyekezzünk a gyermekekkel úgy kommunikálni, hogy közben a szemükbe nézünk, miközben beszélünk velük. És így akkor könnyedén megfigyelheti a gyermek, hogy például milyen gyorsan beszél az édesanya, hogyan hangsúlyoz, mikor, hogyan, mit csinál az arcával, szájával, nyelvével, tart-e és mikor tart szünetet a beszédben, milyen hangosan beszél. És főként ezért károsak a rajzfilmek ebben az életkorban, mert ha arra gondolunk, hogy az animációs filmekben vajon mozog-e a figurák szája, akkor azt kell mondanunk, hogy kinyitják, illetve becsukják a szájukat, és ennyi. Tehát a mesefilmekben látható ajakmozgás nem helyettesíti az élőbeszédet és a hozzá kapcsolódó artikulációs mozgássort.
De hogy ugye ezt a folyamatot tudjuk valami mással helyettesíteni, ami sokkal hasznosabb.
Így van, tehát nagyon-nagyon jól segíti a gyermekek beszéd és nyelvfejlődését, és kihagyhatatlan, és muszáj megemlítenünk a meseolvasás pozitív hatásait a kisgyermekek életében. Ugye egyrészt nem lehet eléggé hangsúlyozni az ez alatt együtt töltött minőségi időnek a fontosságát, és azt lehet mondani, hogy akár már az első perctől kezdve mesélhet a szülő a kisbabájának, hiszen egy újszülött számára nincsen megnyugtatóbb annál, hogy az édesanyja hangját hallhatja. 1-2 éves korban az egyszerű képes, ezek a Leporello könyvek, kemény kötésű könyvek tudják talán a legjobban lekötni a kicsiknek a figyelmét. Ahogy idősödnek, úgy pedig a történetek, a képek összetettsége és hosszúsága is egyre fokozódhat. Aztán talán említsük meg, hogy a legjobb mese az, amit a szülő fejből mond, és ő talál ki, úgyhogy nagyon sok esetben az egyszerű hétköznap átélt történésekből lesznek a legjobb mesék.
Mert könnyű közölében én. Lebegő szavak, nem értem, miért sírok, de sírni akarok. Szállok én is, mint a füst, mert könnyű vagyok.
Ha jól gondolom, egyébként itt a szókincs is jelentősen fejlődik azáltal, hogy így ők van. Egy történetet ilyen módon ismernek meg.
Így van, fejlődik a szókincs, beindítja a fantáziát, tulajdonképpen fejleszti az érzelmi intelligenciát, feszültséget olthat, és akár erkölcsi nevelő hatása is lehet, úgyhogy rengeteg pozitív hatása van az olvasott mesének a rajzfilmekkel ellentétben.
A rajzfilmeket akkor nullára kell redukálni?
Ebben az életkorban tulajdonképpen igen, igen. Tehát nyugodtan helyettesítsük az olvasott, illetve a fejből mesélt mesével. Így van. Amiben még segíteni tud esetleg ebben az életkorban a szülő, hogyha olyan játékokat játszik a gyermekével, amik fejlesztik a beszédmotorium működését. Tehát játszunk sokat olyan játékot például, amikor fújunk. Ez nagyon-nagyon fontos lesz a későbbiekben. A fújás által az ajkak és az arc izmai erősödnek, és játékos formában megtanulhatják a gyerekek a levegő áramoltatás irányának és erejének a szabályozását. Ehhez eszközökben csak a kreativitásunk szabhat határt, buborékfújók, szélforgók, fújhatunk papírgalacsint, kapuba, táncoltathatunk gyertyalángot, úgyhogy tényleg a lehetőségek tárháza végtelen. Játszhatunk még grimaszjátékokat, tehát grimaszoljunk sokat, mert ezzel elősegítjük, hogy megismerje a gyerkőc a saját arcát és annak mozgásait. A grimaszolás történhet szabadon, vagy képekkártyák segítségével. A különböző érzelmek nonverbális jeleit kössük össze, tehát ráncolhatjuk a homlokunkat, összehúzhatjuk a szemöldökünket, kiölthetjük a nyelvünket, pergethetjük az ajkunkat, ezt mind-mind játéknak éli meg a gyermek, és közben pedig észrevétlenül fejlődik a beszéd és nyelvi készsége. Illetve amit már említettünk, az a mozgás, hiszen a különböző mozgásformák elsajátítása és azok egymásutánisága kiemelten fontos a beszéd és nyelvfejlődés szempontjából.
Itt mire gondolunk, milyen sorrend van?
Életkornak megfelelően mozogjon a gyermek minél többet, és próbálja ki a különböző mozgásformákat, tehát hintázzon, ugráljon trambulinon, egyensúlyozzon, biciklizzen.
Minél változatosabban,
így van, ez is nagyon-nagyon jól összekapcsolódik a beszéd és nyelvi fejlődéssel.
Mert itt olyan agyi kapcsolatok alakulnak ki, amik fontosak a beszédfejlődés szempontjából?
Így van, és egymást erősítve fejlődnek ezek a folyamatok. Meg kellene még említenünk, hogy figyelemmel kell lenniük ebben az életkorban a szülőknek arra, hogy gyakran előfordulnak felső légúti betegségek. Ugye itt most az 1 és 3 éves életkorról beszélünk, és ezek akár a középfőre is ráhúzódhatnak, és ott gyulladásokat okozhatnak. Tehát nagyon résen kell lenni a szülőnek, mert hogyha ezek rendszeresen előfordulnak, és netán állandósulnak, akkor ezek akár visszavethetik a beszéd fejlődését.
Mert hogy itt a hallásban okozhat valami bajt, zavart.
Így van.
És ezt hogyan fogja észrevenni a szülő? Tehát nyilván látja, hogy nem úgy figyel a gyerek?
Így van, így van. Tehát a mindennapokban én úgy gondolom, hogy a beszédünkre adott jelzésekből észrevehető, hogy nem úgy reagál a gyermek, ahogy eddig reagált. Tehát olyan körülbelül, mintha víz alól hallaná a hangunkat, egy kissé elmosódva, és ezt észre fogjuk venni, a különbséget.
Milyen szókincsekkel rendelkeznek a gyerekek? Már ugye onnantól, hogy elkezdenek beszélni, szavakat utánoznak, mondanak.
Az, hogy mikor kezdenek el beszélni a gyermekek, az tulajdonképpen nem egy kőbe vésett dolog. Nincsen két egyforma gyerek, úgyhogy változhatnak ezek az időpontok gyermekenként. Azonban vannak bizonyos kritériumok, amelyek segíthetnek bennünket annak megítélésében, hogy ott tart-e a gyermekünk szókincs tekintetében, ahol tartania kell. Az első önálló szavak kimondása 12 hónapos, tehát 1 éves kor körül várható. Vannak babák, akiknél már 10 hónapos korban felismerhető egy-egy rövid mindennapos szó használata. A legtöbb gyermek 15 hónapos korban 1-2, 18 hónapos korban átlagosan 3 szót mond. És akkor elérkeztünk a 2 éves kor környékére. Ez egy nagyon fontos időbeli mérföldkő. Ekkor az átlagos szókincs már 200-300 szó lehet, és ekkor történik az úgynevezett szókincsrobbanás. Ez azt jelenti, hogy hirtelen megugrik a szókincs mennyisége, a gyerekek aktív szókincse napról napra akár több szóval is növekszik, illetve megjelennek az első mondatok. Fontos mérföldkő tehát ez a 2 éves kor. Hazánkban a mérvadó irányelvek nemrégiben az 50 szavas minimum szókincset ugyan már nem 2 éves korra, hanem 30 hónapos korra módosították. Itt felmerül a kérdés, hogy mit nevezünk szónak. Ugye a szó olyan hangsor vagy betűsor, aminek jelentése van, ami önálló értelemmel rendelkezik. Tehát, hogyha például a gyermek számára a ka szótag csak és kizárólag mindig a kakaót takarja, akkor az ő esetében az szónak számít, de hogyha ez a ka szótag mondjuk a kakaó mellett a kabátra is, vagy a kakasra is, vagy a kacsára is érthető, ráillik neki, akkor ezt az ő esetében nem számolhatjuk szónak. Fontos kritérium még a fejlődési mérföldkövek irányelveit tekintve, hogy 2 éves korhoz elvárt a szószerkezetek rövid mondatok használata, tehát például anya ide, cipő fel, kék autó, ilyesmikre kell gondolni. És mindebből kiderül, hogy optimális esetben akkor csak meg kellene lennie 2 éves korra annak az 50 szónak, hiszen szószerkezeteket, rövid mondatokat csak 50-60 szavas szókincsnél kezdenek el használni a gyermekek. Úgyhogy ha ez a szókincs mennyiség nincs meg ebben az életkorban, akkor mindenképpen javasolt szakember felkeresése, hiszen akkor ennek hiány igen kicsi az esélye annak, hogy pár hónap múlva egyszerű mondatokban fog tudni beszélni a gyerkőc. Érdemes lépni ebben az életkorban akkor is, hogyha beszél ugyan a gyermek, de a beszéde halandzsa beszéd. Tehát ez azt jelenti, hogy igazából még a közvetlen család sem érti meg, hogy ő mit is szeretne mondani. Illetve, hogyha még a halandzsa beszéddel sem próbálkozik ebben az életkorban, akkor mindenképpen korai fejlesztő szakember felkeresése javasolt. A beszéd elmaradása mindenképpen megterhelheti a szülő-gyermek viszonyt, úgyhogy érdemes lépni mielőbb ezekben a helyzetekben.
Kedves hallgatóink, mai műsorunkban Szőke Rita logopédussal beszélgettünk a gyermekek beszédfejlődéséről. Ma az adás első részét hallották, jövő héten jelentkezünk a folytatással ugyanebben az időpontban. Köszönöm megtisztelő figyelmüket a zenei szerkesztő Kovács Krisztina, valamint Fehér József és Kvasinger Jenő technikus kollégáim nevében is Berecz Renátát hallották.
Itt a Szent István Rádió, Magyarország első katolikus rádiója, nem csak katolikusoknak.
Sziluett. Magazinműsor nőknek.
Sok szeretettel köszöntöm minden kedves hallgatónkat, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallják. A média a Családért Alapítvány idén 17. alkalommal díjazta a legjobb családdal kapcsolatos cikkeket, rádió és televízió műsorokat. A Magyarországi Média a Családért díjat ez alkalommal Süveges Gergő a Kossuth Rádió Vendégháznál című műsorának szerkesztő riportere kapta. Míg a közönség Balogh Fruzsina Utak egymáshoz, Megtanulhatatlan házasság című a Jezsuita Szív magazinban megjelent írását díjazta. Mai műsorunk vendége Süveges Gergő. Hallgassák nyitott szívvel gondolatait.
Sok szeretettel köszöntelek itt rádiónk mikrofonjánál. Kezdjük a beszélgetésünket azzal, hogy ez a sokszínű hivatás, ami neked van, honnan jött, hogyan jött, hiszen férj vagy, édesapa vagy, tanár, kommunikációs szakember. Hogyan szoktad magad bemutatni, ha bemutatkozol?
Körülbelül így, de igazából azt hiszem, hogy nem ezek a titulusok a fontosak, hanem a férj meg apa az fontos, az igazán fontos. A többi az meg így szépen egymásra épül, és inkább a sokszínű vagy változatos érdeklődésemnek meg a kíváncsiságomnak a lenyomata. Meg annak a lenyomata, hogy nagyon szeretek sokfélét csinálni, vagy sokféle dologgal foglalkozni. Engem nagyon feltölt, hogyha nem ugyanazzal dolgozom, vagy ugyanolyan módon dolgozom hosszú időn keresztül, hanem tudok váltani. Ebben a változatosságban én itt a rádión belül is nagyon jól érzem magam.
Az újságírás hogyan talált meg téged? Van-e valaki, aki hasonló hivatást űzött?
Nem, ez teljesen véletlenül történt. Én bölcsészkarra mentem gimnázium után, magyar szakra, aztán később fölvettem a magyar, mint idegen nyelv szakot, aztán a teológiára is beiratkoztam, de hát ez a bölcsészkar, ez a késleltetett pályaválasztásnak volt nyilván az eszköze, tehát fogalmam se volt, hogy mit kezdjek magammal, úgy igazán. Életemben először az érettségén voltam kitűnő, és úgy éreztem, hogy nekem a matek is jól megy, meg a magyar is jól megy, tehát most reál vagy humán, hát ilyen mély bizonytalanságban ott álltam. És a bölcsészkaron egy évfolyamtársnőm kérdezte meg, hogy nincs-e kedvem a Duna Televízióban műsorvezetőként kipróbálni magam. Tudta rólam, hogy korábban ifjúsági színjátszó körökben, ifjúsági színházakban, a József Attila Gimnázium Latinovics Zoltán színjátszó körében próbálgattam a szárnyaimat, meg hát ilyen versmondó versenyek, meg prózamondó versenyek, meg kazinci versenyek, meg efélék, így szegélyezték az utamat, tehát nyilván ebből kiindulva kérdezte, de tulajdonképpen én akkor találkoztam először a televízióval vagy a médiával. És akkor a Duna Televízióban én dolgoztam bejárósként nagyjából 2 évet, és megtetszett, megszerettem ezt a műfajt, és rájöttem talán arra is, hogy ezt nem csak szívesen csinálom, hanem talán nem is csinálom olyan nagyon rosszul. És utána tett közzé a Magyar Televízió egy felhívást, hogy képernyős arcokat keresnek, és kellenek a férfiak, mert ők belülük van a kevesebb. És akkor klasszikus módon én beadtam a jelentkezésemet, és kiválasztottak, nagyjából 2000-en jelentkeztünk, akkor úgy emlékszem, és ebből talán 20 embert választottak ki, és ebből a 20-ból, akinek valamilyen televíziós tapasztalata már volt, rögtön a mélyvízbe, a híradóba bedobtak bennünket. 2001. május 6-án reggel 6 órakor mondtam először híreket a Magyar Televízióban.
Az országban mégis nagyon sokan az apasággal kapcsolatban ismernek, hiszen ráirányítottad a fókuszt itt az apaság szerepére. Ez hogyan jött a te életedbe? Mesélj erről is egy kicsit, illetve az írásaidról is.
Azt talán nagyképű lenne mondani, hogy én irányítottam rá a fókuszt, de az tény, hogy amikor én elkezdtem az apaságról írni, akkor még nagyon kevesen írtak róla. Tudva azt, hogy persze vannak ennek előképei, tehát a Varga Domokosnak a Kutyafülűek című könyve, vagy a Németh László ugye a lányairól írt, de az apaságról valóban kevesen írtak és gondolkodtak, talán még akkor, így nyilvánosan. Alapvetően az anyák, a nagymamák és az anyaság volt a középpontban, bármilyen magazint kinyitottam, vagy könyvet kinyitottam. És igazság szerint egy felkérésből indult a dolog, tehát a Képmás magazinnak a főszerkesztője, Szám Kati kérdezte meg azt, miután megszületett az első gyermekünk, ez 2003-ban történt, ugye ő április 29-én született a Borka, és akkor utána nem sokkal, egy pár hónappal, vagy talán évvel kérdezte meg tőlem, hogy nincs-e kedvem a Képmásba így apa szemmel írni. És hát tulajdonképpen ez volt a lökés, vagy a katalizátor ahhoz, hogy elkezdjek egyáltalán gondolkodni arról, hogy mi az, hogy apaság, meg hogy ez hogyan is van, és tényleg így ontottam a történeteket, mert annyi minden volt, ami izgalmas volt számomra, vagy felismerésszerű volt. Ezek történetek voltak, amelyeket írtam, és azt reméltem, hogy bár a saját családunk történetei, de azért hát, ha mások számára is hordoznak tanulságokat. És amikor igazából struktúráltan kezdtem el gondolkodni az apaságról, az megint csak egy meghívásnak volt köszönhető. Egyszer meghívtak Esztergomba az apaságról előadást tartani 150 óvónőnek. És kérdeztem, hogy de miért éppen, és azt mondták, hogy hát az óvónők azok, akik nagyon erősen rálátnak a családok működésére, és úgy érzik, hogy nekik nagy szükségük van arra, hogy ilyen módon is tudják az apákat támogatni. Itt kezdtem el én töprengeni azon, hogy én most így struktúrában mi az, amit tudok mondani az apaságról. Praktikákat nem akartam mondani, annak nem sok értelme van, mert a praktikák, a minták vagy modellek, ezeknek nagyon korlátozott a hatóköre, tehát attól, hogy valakinek működik, attól nekem nem fog működni. Azon kezdtem el gondolkodni, hogy vajon vannak-e a modelljeink mélyén olyan alapelvek, amelyeket mindannyian tudunk alkalmazni, akik apák vagyunk, függetlenül attól, hogy milyen élethelyzetben vagyunk, vagy milyen életkorúak vagyunk, vagy hány gyerekünk van, vagy a gyerekeink milyen idősek. Így kezdődött az apakulcs gondolkodás, akkor ezt még nem apakulcsnak hívtam, hanem egyszerűen gondolkodtam róla, hogy mi az az apaság. És mivel coach is vagyok, tehát csomó segítőbeszélgetésben volt, vagy lehetett részem az elmúlt évtizedekben, nagyon sok családot, meg nagyon sok apát, meg anyát, meg élethelyzetet megismertem, sajátunkon kívül nyilván, meg még szoktam olvasni is. Végül is a tapasztalatokból, meg a beszélgetésekből azért leszűrődött az, hogy nekünk apáknak talán a legnagyobb kihívás az, hogy hogyan tudunk egészségesebben kapcsolódni a gyerekünkhöz. Tehát mi nagyon tudjuk őket útnak indítani, feldobni, ha úgy tetszik, vagy elküldeni, hogy hajrá fiam, menjél, csináld, de hogy ölelni is tudjuk-e, és tudunk-e hozzájuk igazából kapcsolódni, ez foglalkoztatott. És ha ez a nagyobb kihívás, akkor ezen kezdtem el töprengeni, hogy a kapcsolódásnak vannak-e olyan alapelvei, amelyeket mindannyian tudunk használni. Szóval így formálódott ez a gondolkodás, meg ez a struktúra, és aztán 2021. szeptemberére jelent meg az Apakulcs című könyv. És akkor emellé, a könyv mellé azt gondoltam, hogy a könyv az nagyon jó, meg fontos, de hogy igazi segítség az, hogyha több oldalról kapunk támogatást apaként, és ezért aztán a hozzákapcsolódó weboldalon ingyen kitölthető teszteket állítottunk össze szociológus szakember segítségével, illetve előadásokat és tréningeket tartok, amelyen aztán a gyakorlatban is egyre jobban, vagy egyre mélyebben meg tudjuk ismerni ezeket az alapelveket, és haza tudjuk vinni, és otthon megalkalmazni tudjuk őket. Ez egy ilyen komplex eszközrendszerré vált, és talán lehet rá a azt mondani, hogy az egyetlen olyan magyar nyelvű komplex eszközrendszer, amelyik kiforros struktúrával, világos alapelvekkel és megvalósítható lépésekkel segít bármilyen élethelyzetben lévő apának, hogy egészségesebben, meg erősebben kapcsolódhasson a gyerekéhez.
Az, hogy hiánypótló, ez nem kétség. Viszont arról kérdeznének még csak egy gondolat erejéig, hogy milyen visszaigazolásokat kapsz e kapcsán. Milyen visszaigazolások jöttek? Voltak-e, akik megkerestek kérdéseikkel? Voltak-e, akik kifejezetten a segítségedet kérték?
A visszaigazolások inkább egy tréning végén érkeznek meg, egy előadás után érkeznek meg, nyilván levelekben is, vagy így a könyvek nyomán is, de hát ott találkozunk személyesen. És ott anyák és apák is elmondják azt, hogy komoly segítség az, hogy van egy struktúra a kezükben, vannak olyan kapaszkodók, amelyekhez tudnak nyúlni, hogyha valamelyik otthoni helyzet kisiklik, és valahol megbomlik a harmónia. A tréningekre azért jellemző az is, hogy apák azért nehezen mozdulnak, vagy mi férfiak nehezen mozdulunk. Sokan úgy jönnek a tréningre, hogy engem a feleségem befizetett. Kaptam tőle karácsonyra ajándékba, vagy kaptam születésnapomra, és tulajdonképpen nem tudom, hogy hol vagyok, meg miért vagyok itt, de a feleségem azt mondta, hogy jöjjek. Van, aki így indul. És amikor elmegy a nap végén, akkor azt mondja, hogy úgy érkeztem, hogy nem tudom, hova jövök, és nem tudom, miért küldött engem ide a feleségem, de most hazamegyek és megcsókolom a kezét.
Kedves hallgatóink, folytatjuk adásunkat, melynek mai vendége Süveges Gergő, a Kossuth Rádió Vendégháznál című műsorának szerkesztő riportere, aki örökbeadó anyákról készült riportjáért kapta az idei Média a Családért díjat.
A rádiós riportjaidról szeretnélek még kérdezni. Említetted itt a beszélgetés elején, hogy hogyan is jött a te életedben maga a rádiózás is, illetve hogy hogyan csöppentél bele a média világába. Viszont az, hogy ilyen szociális érzékenységgel nyúlsz riportokhoz, témákhoz, az jelen volt az egész életedben, vagy ez hogyan jött, hogy nehéz kérdésekre is ráirányítsd a fókuszt, mert nem mindenki mer belevágni egy-egy ilyen témába, és így érkezünk majd el a Média a Családért díjhoz is.
Ez érdekes kérdés, hogy ez az egész életemben fókusz-e. Az talán fókusz, hogy mindig keresem a másik szempontot. Az fontos nekem, igen, hogy lássam a helyzeteknek lehetőleg minél több oldalát. Hogy keresem azt egy helyzetben, hogy a másik ilyenkor hogy érzi magát, hogy ő benne milyen gondolatok lehetnek, hogy ő miért csinálja azt, amit csinál, vagy miért úgy csinálja, ahogyan éppen csinálja. És hát ez nyilvánvalóan az újságírással is összefügg, hogy alapvetően az újságírónak az a dolga, hogy kíváncsi legyen. És én azt hiszem, hogy ezekre a helyzetekre, az emberi helyzetekre én nagyon kíváncsi vagyok. Abból a szempontból, hogy kinek az oldaláról egy-egy adott helyzet az hogyan néz ki. És a világ legjobb szakmája az újságíró szakma, mert hogy tulajdonképpen nem kell más csinálni, csak kíváncsinak kell lenni. És hogy hál' Istennek én olyan műsorokban dolgozhatom, ahol a kíváncsiságomat ki tudom elégíteni, és utána tudok menni. Borzasztó kíváncsi voltam például ennek kapcsán az örökbefogadásra, mint élethelyzetre. És csináltam egy sorozatot a Vendégháznál műsorában. Csinálok egy apa sorozatot is egyébként, egy apa kérdések sorozatot, de volt egy másik sorozat, amelyikben örökbefogadó családokat mutattam, meg mutatok be. És nagyon sokféle helyzettel találkoztam, ez nyilván célom is volt, hogy minden műsor egy más-más élethelyzetben lévő családot mutasson be. Tehát volt itt olyan család, akik hosszan próbálkoztak, és nagyon szerettek volna vérszerinti gyermeket, és nem született, és akkor úgy döntöttek, hogy jó, akkor örökbefogadunk, és boldogok voltak, hogy gyermekes családdá válhattak, és miután örökbefogadtak egy évvel, megszületett a vérszerinti gyermekük is. Van ilyen család. Van olyan család, ahol megszülettek a vérszerinti gyerekek ketten talán, és egy harmadikat pedig azt mondták, hogy akkor mi még örökbefogadunk egy harmadik gyermeket. Volt olyan család, akik testvéreket fogadtak örökbe szépen egymás után, tehát vérszerinti testvérek hárman vannak most már az ő családjukban. Volt olyan család, akitől a hatodik hét utolsó napján visszavették a gyermeket, ugye 6 hétig dönthet a szülőanya arról, hogy valóban örökbe adja, vagy nem adja örökbe. És ez a 6 hét, ez egy nagyon feszült és nagyon fájdalmas, nagyon sok aggodalommal járó időszak egy örökbefogadó pár esetében. Őnáluk éppen az történt, hogy a legvégén az anya mégis meggondolta magát. És akkor egy újabb procedúra, újabb izgalmak és újabb feszültség, amíg ők is gyermekes családdá válhattak. Na, de mindig nagyon kíváncsi voltam arra az oldalra is, hogy ilyen értelemben a másik oldalra is, az örökbeadó oldalra, egyébként az örökbefogadott oldalra is nagyon kíváncsi vagyok, ez még hátra van. Tehát nagyon szeretnék örökbefogadott gyerekekkel, nyilván időközben felcseperedett felnőttekkel beszélni a saját tapasztalataikról. Ez még egy nagy kaland, ami előttem áll, de először az örökbeadó anya oldalára voltam nagyon kíváncsi. És részben azért, mert nagyon sok ítélkezést és ilyen fokhegyről odavetett mondatot hallottam, hogy hát milyen anya az ilyen, ki lemond a gyerekéről, hogy lehet ilyet csinálni, meg hát miért nem vigyázott jobban, meg micsoda felelősségteljes viselkedés ez, nyilván éppen ellenkezőleg, tehát milyen felelőtlen viselkedés ez. És nagyon érdekelt, hogy mi minden játszódik le egy olyan anya lelkében, meg életében, aki kényszerül úgy dönteni, hogy ő örökbe adja a gyermekét. Azt gondolom, hogy senki nem jó kedvében adja örökbe a gyermekét. És akkor megtaláltam a Várva Várt Alapítványt, Pálinkás Évát, akik segítettek kapcsolatot teremteni olyan anyákkal, akik ebben az élethelyzetben voltak, és nem is az első anya volt az, akit végül is meg tudtam kérni arra, vagy akivel végül is sikerült leülnünk beszélgetni. Volt olyan anya, akihez már elindultam 200 kilométerre Budapesttől, már ültem be az autóba, megbeszéltünk mindent, hogy hol találkozunk, mikor találkozunk. Biztos még írtam neki egy SMS-t, hogy akkor most indulok, találkozunk 2 óra múlva ott a megadott helyen, és akkor válaszolt, hogy bocs, mégse. Tehát, hogy voltak így az utolsó pillanatban lépett vissza, és pont ugyanígy ilyen izgatottan álltam ott a megbeszélt helyen, egy magyarországi város plázájának a könyvesboltja előtt, hogy most megérkezik, vagy nem érkezik meg, és hát megérkezett, hál' Istennek. És le tudtunk ülni, és nagyon őszintén, nagyon mélyen, és nagyon komolyan tudtunk beszélgetni egymással, nagy tisztelettel, és az én részemről meg nagy csodálattal.
Pontosan a tabu téma miatt volt ez a nehézség is, hogy nehéz leültetni névvel együtt egy rádiós riportba egy olyan hölgyet, egy olyan lányt, akinek az élethelyzete azt hozza, hogy örökbe adja a gyermekét?
A nevét megváltoztattam, a hangja hallatszik, tehát a hangját nem kellett eltorzítani, azt mondta, hogy ő vállalja a hangját, de a nevét nyilván nem akartam egy az egyben nyilvánosság elé tárni, azt hiszem, hogy ennyi diszkréció azért megilleti. Én szerintem nagyon sokat kapnak azok az anyák a szűk és a tágabb környezetüktől, akik erre a döntésre jutnak. És én nem csodálom, hogy nehéz erről beszélni. Nehéz erről beszélni, mert nagyon könnyen azt érezheti egy anya, hogy hát ez az életének az egyik legnagyobb kudarca. Hát ő itt elbukott. És pont ezért voltam nagyon kíváncsi egy ilyen élethelyzetre, mert szerintem ebből a beszélgetésből, meg ebből a műsorból is az derül ki, hogy szó sincs arról, hogy ez az életének a kudarca lenne. Nagyon is tiszteletre méltó, és nagyon felelősségteljes az a döntés, amit meghozott. És hogy éppen nem arról van szó, hogy ő nem törődik a gyermekével, és eldobja a gyermekét, hanem hogy nagyon is törődik vele, és a lehető legjobbat akarja neki, és belátja azt, hogy ő abban az élethelyzetben, amikor ez a gyermek érkezik, akkor képtelen arra, hogy nem hogy a legjobbat, hanem hogy egyáltalán bármit adjon neki, mert se lakhatása, se munkája, se párkapcsolata. És lehet ezért természetesen őt kívülről nagyon könnyen szidni és bírálni, de azt hiszem, hogy például ez a hölgy, akivel beszéltem, hogyha bármelyikünk egy napot, 2 napot, 1 hónapot az ő cipőjében járna, és belekerülne az ő élethelyzetébe, mindabba, amit ő az életének első 18-19-20 évében átélt, akkor egészen másképpen gondolkodnánk arról, hogy jó vagy rossz döntést hozott. Én azt remélem, hogy ebből a beszélgetésből is az derült ki, hogy hogy ez egy nagyon megfontolt és nagyon felelősségteljes anya, és minden tiszteletet megérdemel, hogy megszülte a gyermekét, és utána rábízta másra a gyermekét.
Mesélj egy kicsit a hallgatóinknak néhány kulisszatitkot is. Hogyan készültél? Milyen kutatómunka előzte meg ezt a beszélgetést, és milyen érzés volt ott lenni, hogyan tudtad őt megnyitni, és milyen volt adásba szerkeszteni ezt a beszélgetést?
Készülni csak a saját kíváncsiságommal kellett. Ide nem kell szakirodalom. Nekem nem pszichológusnak kell ott lennem, hanem egyszerűen tiszteletteljes kíváncsi kérdezőnek, akiről egyértelműen látszik, hogy én nem elítélem őt, nem bírálom őt, nem véleményt akarok mondani arról, hogy ő hogyan él és hogy milyen döntést hozott. Egyszerűen nyitott és kíváncsi vagyok. Érdekel az, hogy mit szeretne mondani, és ezt szeretném meghallani, és szeretnék arra érdemben reagálni. A megnyitás az egy nagyon érdekes kérdés, mert valójában nem akkor történik, amikor már leülünk és előkerül a magnó, hanem előtte, amikor ő úgy dönt, hogy hajlandó odajönni, és hajlandó beszélni, hajlandó mikrofonba beszélni. Ez egy viszonylag hosszú idő persze, vagy akár hosszú idő is lehet, hetek akár. Újra és újra telefonon beszélünk, SMS-ezünk, üzeneteket váltunk, és azt hiszem, hogy a bizalom az ott születik meg ezekben a beszélgetésekben, amikor ő megérzi azt, hogy én valóban nem bántani szeretném őt, hanem hogy én kíváncsi vagyok rá. És megérti azt is, hogy azzal, hogy ő a saját történetét elmondja, azzal valójában nagyon sok embernek segíthet még, aki hasonló dilemmában van. És olyan szempontból is sok embernek segíthet, hogy talán aki hallja ezt a műsort, vagy ezt a beszélgetést, ez egy picit visszafogja magát, amikor itt csípőből tüzelne, és azonnal ítéletet mondana. És talán egy kicsit elgondolkodik rajta, hogy nem biztos, hogy annyira egyértelmű ez a helyzet, mint amilyen mondjuk innen. Számunkra akár elképzelhetetlen élethelyzetek léteznek. És mielőtt nagyon pökhendien ítéletet mondanánk bárkiről, talán érdemes egy kicsit visszalépni és venni két mély levegőt.
Az érzékenyítés, gondolom, hogy egy cél volt, de milyen célod volt még ezzel a riporttal, és amikor elkészítetted, akkor megmutattad el előtte valakinek, vagy valakiknek, hogyan jutott ez el a hallgatókhoz? Aztán ugye persze beszélgethetünk rögtön arról is, hogy milyenek voltak az első visszacsatolások.
Van egy rendje nálunk, amikor elkészül egy műsor, tehát nyilvánvalóan fölveszem a beszélgetést. Ugye beszélgettem a Pálinkás Évával is, az alapítványnak a vezetőjével, és akkor ebből a két beszélgetésből alakult ki ez a műsor. Van a vendégháznak egy főszerkesztője, Hegyesi Gabriella. Természetesen mindannyian, amikor egy műsorral elkészülünk, akkor adás előtt, hát jó esetben egy héttel, de azért ez nem mindig sikerül, de hát természetesen neki küldjük el, és akkor ő meghallgatja, és még egy ellenőrzésen, ilyen értelemben ellenőrzésen, hát ez egy barátságos ellenőrzés, hogy valami nagy gigszer ne maradjon benne, vagy nyilván amikor én készítek egy műsort és vágom, akkor teljesen beszippantódom, és lehet, hogy már nem látom a fától az erdőt, tehát jó, hogyha egy külső fül meghallgatja, és aztán így kerül adásba. Visszajelzés, hát talán az visszajelzés, belső visszajelzés, hogy ezt a műsort az egyik kollégám jelölte média családért díjra, tehát én nem is tudtam, hogy jelölik. Diós Judit, aki szintén a vendégháznál műsorában dolgozik szerkesztőként, ő küldte el a jelölést. És hát amikor egy picit nagyobb figyelem került erre a műsorra, amikor kiderült, hogy talán a 2023-as év februárjának ez a műsor lett a győztese, akkor több visszajelzést kaptam. Most meg, amikor kiderült, hogy az évnek ez a műsor lett a győztese, akkor meg egészen sokan mondták, hogy na most, akkor nem tudtam meghallgatni, de most meghallgattam. És azt hiszem, a mérce az, hogy megérint vagy nem érint meg, elgondolkodtat vagy nem gondolkodtat el, és a visszajelzésekben én ezt hallottam, vagy a visszajelzésekből én ezt hallottam ki, hogy akik meghallgatták, azok megérintve érezték magukat. És szerintem ez, hogyha valami érzelmileg érint, és nem csak a fejemet érinti, hanem a szívemet is, akkor az elérte a célját.
Természetesen az ember nem azért űz egy hivatást, vagy dolgozik, munkálkodik, hogy valamilyen elismerést kapjon. Mégis jó leső érzés az embernek egy-egy ilyen díj. Hogyan érezted magad? Nyilván tudtad, hogy létezik ez a díj, és hogy a fókuszában milyen műsorok, milyen cikkek állnak. Mesélj egy kicsit erről, hogy téged hogyan ért egyáltalán az, hogy ahogyan említetted is az elmúlt évben már a hónap műsorának választották, és érdemesnek arra, hogy elnyert a díjat.
Igen, hát én már előző évben is ott ültem a hónap győztesek között. Persze, hogy tudtam, sőt, hát én ennek a díjnak a zsűriében éveken keresztül együtt dolgoztam sok újságíró kollégámmal, aztán jó pár év eltelt, a zsűri megváltozott, a díj, hál' Istennek, az működik azóta is. Én azt hiszem, hogy borzasztó fontos azt észrevennünk, hogy a különböző média felületeken léteznek olyan értékhordozó, értékteremtő, vagy értékekre figyelmet ráirányító műsorok, amelyeket mi is erőforrásnak tudunk használni. Ez a díj, ez éppen ezt szolgálja, hogy rácsodálkozzunk arra, hogy sok-sok olyan tartalommal találkozhatunk, amelyik kifejezetten szívmelengető, és nem csak szívmelengető, hanem akár pici változást is el tud indítani bennem. Ha egy kicsit másképpen gondolkodom, ha egy kicsit másképpen reagálok egyes helyzetekre, akkor azzal szerintem ezek a műsorok, írások elérik a céljukat.
Mi motivál? Hogyan tudsz megújulni? Mi inspirál?
A változatosság alapvetően, tehát az, hogy a háromféle műsor is nagyon más, amiben dolgozom a rádióban, hogy emellett nagyon fontos az életemben a munkám, ilyen értelemben a rádiós munkám, de ez az életemnek egy része. És az életemben még nagyon sok minden van. Ott van az apakulcs, ott van egy ökumenikus keresztény közösségfejlesztő eszközrendszer, az NCD, amelyen a feleségemmel együtt dolgozunk. Ott van a plébániánk, ahol szintén szerepet vállalunk, képviselőtestületben most tábort szervezünk. Ott van az anyakulcs, amelyik most anyák napjára meg fog jelenni, tehát az apakulcsnak a párja, hasonló struktúrában, amelyen már együtt dolgoztunk a feleségemmel, és most még egy barátunkat, munkatársunkat is bevonjuk aztán a tréningek tartásába. És hát emellett persze ráadásul ott van a családom, a feleségem, meg a négy gyerekem, akikkel nagyon igyekszem kapcsolatban maradni, és nagyon igyekszünk közös időket teremteni. Kettesben is a feleségemmel, meg a gyerekekkel együtt is, ami nyilván egyre nehezebb, mert hogy legkisebb 15 éves, a legnagyobb már nem sokára 21 éves lesz, tehát azért a közös idők megteremtése az egyre nagyobb kihívás, de nagyon igyekszünk a naptárban ilyen fix helyeket kijelölni, amikor tudunk egymással találkozni, úgyhogy mi minden fér bele a nap 24 órájába.
Szakmától indultunk, és most ezzel is szeretném, hogyha a beszélgetésünket befejeznénk, hogyha van esetleg olyan téma, amit megosztanál a hallgatóinkkal, mind dolgozol még jelenleg, és mi az a terület, vagy esetleg ilyen gondolat, amit még megosztanál, amin most dolgozol, olyan dolog, amire ráirányítanád a fókuszt?
Sok szép tervem van, amelyek részben már megvalósulóban vannak, részben még váratnak magukra. Tehát például most egy új sorozaton dolgozom a Vendégháznál műsorában. Ez a mozaik családok helyzetét járja körül. Néhány adás már ment ebből, de még jó néhány hátra van. Tehát, hogyha a rádiót kell mondanom, akkor például azon töröm a fejem, hogy melyek azok az élethelyzetek, amelyeket érdemes még ilyen módon is akár bemutatni. Hogyha a rádión kívül töröm a fejem, akkor azt hiszem, hogy most ami leginkább izgat engem, meg bennünket, az az anyakulcs, amelyik mindjárt megjelenik, és azt hiszem, hogy ezzel teljesebbé válik az a kör, amelyik a szülőket segíti a gyerekeik irányába. Ugye az apakulcs az alapvetően a kapcsolódásról szól, arról, hogy mi férfiak hogyan tudunk közelebb lépni a gyerekeinkhez. Az anyakulcs az más, mert hogy ott más a kihívás, az anyák számára más jelenti a nehézséget. Az anyakulcs nem a kapcsolódásról, hanem az elengedésről szól. És ez egy nagyon nehéz ügy, mert apának lenni tulajdonképpen csupa öröm és boldogság, csak azon kell dolgoznom, hogy lehetek egy picit több, egy kicsit hogyan tudok közelebb lépni. De az elengedés az anyák számára az borzasztó nehéz dolog, mert ott az a kérdés, hogy hogyan tudok egy kicsit kevesebb lenni, hogyan tudok egyet visszalépni, hogy a gyerekem erős, önálló, felelősségteljes felnőtté tudjon válni. És azt hiszem, hogy ez nem véletlenül ébreszt sok anyában félelmet, fájdalmat, és sokan talán bele sem mernek gondolni, hogy hú, hát majd egyszer talán, hogyha eljutunk odáig. Azért írtuk ezt a könyvet, hogy ne fájjon annyira. És most nagyon, nagyon kíváncsi vagyok a fogadtatásra is, és nagyon kíváncsi vagyok arra, hogy hogyan tudunk ezáltal segíteni apáknak és anyáknak egyaránt, hogy a harmonikus közelséget és távolságot meg tudjuk teremteni a családunkban a gyerekeinkkel.
Kedves hallgatóink, mai adásunkban Süveges Gergővel, a Kossuth Rádió Vendégháznál című műsorának szerkesztő riporterével beszélgettünk, aki örökbeadó anyákról készült riportjáért kapta az idei Média a Családért díjat. Köszönöm megtisztelő figyelmüket, a műsor készítőjét, Domán Vivient hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!